Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai istentisztelet kijelölt igehirdetési alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Péter apostol első levelében, a 4. fejezetben, a 12-től a 19. versig a következőképpen. Így ír az apostol: szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztjén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jót cselekedve ajánlják lelküket a hűteremtőnek. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban üldözés, gyalázás, szenvedés a Krisztusért. Éppen a napokban kaptunk egy meghívót egy rendezvényre, ami most következő pénteken, 9-én lesz, 3 órától 5 óráig, a felsőerdősori metodista gyülekezet imaházában. Ennek a rendezvénynek az a címe, hogy mit tehetek az üldözött keresztjénekért. A Release International szervezet Magyarországon úgy szerepelnek, mint Mártirok Hangja Alapítvány. Szóval tőlük jön 2 angliai munkatárs, és beszámolnak arról, hogy mi van most a világban, és hogy mit tehetünk mi itt magyarországi keresztjének, az üldözött keresztjénekért. Hát már sokszor elmondtuk, meg már sok történetet is elmondtunk, hogy mi folyik a világban. Emlékeztetül csak annyit, hogy évente 100 000 és 200 000 között van azoknak a száma, akiket megölnek azért, mert hisznek Jézus Krisztusban. Nagyon érdekelne engem ez az előadás, mert szeretem tudni azt, hogy mi van a világban, és főleg, hogy keresztény vonatkozásban mi van a világban. Szívesen el is mennék, de sajnos nem tudok elmenni rá. Főleg szeretem azt tudni, hogy szeretek olyan bizonyságtételeket hallani, ami arról szól, hogy hogyan állnak meg a hitben mégis azok a keresztények, akiket üldöznek, akiknek felégetik a házaikat, az otthonaikat, akiknek menekülni kell, akiknek az életük veszélyben van, ahol a családfő börtönben van, csak azért, mert merészelt Jézusról beszélni valakinek. Hogy lehet megállni a hitben, amikor üldöznek? Itt nálunk, Európában, hát az üldözés valami mást jelent. Néztük az Ifjúsággal az Isten nem halott című filmet, az az Egyesült Államokban játszik, ugye? Igaz történetet dolgoz fel ez a film. Több szálon futnak az események, látjuk azt, amikor a muzulmán apa kidobja a lányát az utcára, amikor megtudja, hogy Jézusban hisz. Egy 20 év körüli lány, és hirtelen hajléktalanná lesz. Csak azért, mert Jézusban hisz. Vagy a diákot, aki végül is felvállalja a hitét, az ateista filozófia professzor keményen megfenyeget. Ha nem írod alá, azt a papírt, hogy az Isten halott, akkor elintézem, hogy ne legyen belőled jogász. Igaz történet, a 2000-es években a demokráciára oly nagyon büszke Egyesült Államokban, mert az, hogy itt nálunk a kommunizmus alatt volt olyan, hogy valakit nem vettek föl főiskolára, egyetemre, vagy volt olyan, aki nem kaphatta meg a diplomáját azért, mert keresztény volt és felvállalta a hitét, hát ezt tudjuk. De hát ez a kommunizmus volt. Az Egyesült Államokban is előfordul, hogy egy professzor merészeli megfenyegetni a diákját. Én el tudom intézni, hogy belőled soha ne legyen jogász. Itt Magyarországon nincs ilyen módon üldözés. Nem hallottam mostanában ilyesmit, hogy egy diákot megfenyegettek volna az egyetemen. Nem hallottam mostanában olyasmit, hogy valakit kidobtak volna otthonról, vagy kitagadtak volna. Még a 80-as években volt, hogy valakit kitagadtak azért, mert teológiára ment tanulni. Ismeri is a gyülekezet ezt a lelkészt. Mostanában nem hallok ilyet. Aztán, ha egy kicsit felmegyek az internetre, Facebookra, elolvasok egy-két újságcikket, és elkövetem azt a hibát, hogy elolvasok néhány kommentet az újságcikk alatt, akkor már bőven van gyalászkodás. Nem olyan módon üldöznek, mint keresztény hívőt, mint egyháztagot, mint lelkészt, ha ezt úgy különösebben bele kellene roppannom, de azért az ember lelkének olyan rosszul tud esni, amikor úgy egységesen minden lelkészt tolvajnak meg rablónak kiáltanak ki egy-egy kommentbe, és ez most napjainkban van. Különböző újságcikkek, esetleg Jézusról szól valami, a torinói leperről van egy cikk, vagy valami egyházzal kapcsolatos törvényt hoznak, szóval bármi, ami kereszténységgel, hittel, Bibliával, egyházzal, a kormányzatnak az egyházzal kapcsolatos politikájáról van szó, vagy ilyesmi, biztosak lehetünk abban, hogy fogunk olyan kommentet találni, ami nagyon súlyosan gyaláz bennünket, nem csak lelkészeket, hanem mindenkit, aki az egyházhoz tartozik, az egész egyházon. Érdekes felfedezni, amikor nagytarcsai emberek is küldenek ilyen kommentet. Érdekes volt felfedezni, ugye nem mindenki álnéven ír, van, aki fölvállalja magát, és arccal névvel tudjuk, hogy kicsoda. Érdekes felfedezni olyan gyalászkodást, amikor olyan valaki írja rólunk, lelkészekről, hogy micsoda gazemberek vagyunk, aki nemrég kért tőlünk temetési szolgálatot. Kedves testvérek, tessenek értünk imádkozni. Nem könnyű temetési szolgálatot végezni úgy, hogy közben tudom, hogy aki ott áll előttem, az irogatja az interneten, hogy micsoda gazember vagyok. A lelkészeknek nagyon nagy szükségük van a testvérek imádságos szeretetére. Mert nekünk is érzékeny lelkünk van. És nehéz az a szolgálat így. Van gyalázkodás bőven. Van, amikor álnéven, van, amikor fel is vállalja valaki, de van. És akkor mit tudok csinálni? Nyilván én is belekapaszkodok abba az ígéretbe, hogy boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért. Mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Amikor az ember olvassa vagy hallja a gyalászkodást, akkor nem érzi magát valami boldognak, de az Isten igéje igaz. Az Isten igéje azt mondja, hogy akár érzem magam boldognak, akár nem érzem magam boldognak, ez boldogságot jelent. Mert ha gyaláznak, akkor azt jelenti, hogy jó helyen vagyok. Akkor jó úton vagyok. Akkor jó helyre tartozom. Akkor oda tartozom a Krisztushoz. És igazán boldogságot, örömet végeredményben csak ő tud adni. És azt mondja az apostol, hogy hát nem kéne csodálkoznotok, hát ne Ne háborogjatok, mintha valami meglepő dolog történne. Hát Jézus megmondta előre, semmi meglepő nem történik, amikor gyaláznak, amikor üldöznek. Semmi meglepő nem történik. Olvassátok el az evangéliumot, testvérek, ott van benne. Azt mondja Jézus, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Márpedig Jézust elég keményen üldözték. Egy csecsemőnek, egy 2 év alatti gyereknek menekülnie kell, mert meg akarják ölni. Ez valami döbbenetes. Már kisbabaként üldözésben volt része. Sőt, elgondolkoztam azon, hogy nem csak kisbabaként, már hamarébb is. Hiszen miről szól a zsidó üldözés, ha nem arról, hogy a megváltót el kell pusztítani. Valaki beszélgetett velem, bár nem volt zsidó származású, de nagyon fájlalta azt, hogy létezik az antiszemitizmus, és az egyház szemére vetette, hogy ebbe a keresztény egyház a hibás. És akkor mondom neki, hogy elgondolkoztál már azon, ismered a történelmet, ismered egy kicsit az Ószövetséget is, elgondolkoztál már azon, hogy keresztjének még sehol sem voltak a világon, amikor zsidó üldözés már volt. Már a sátán akkor a zsidó nép ellen támadt és ki akarta írtani, amikor még egy szál keresztény se volt a földön. És akkor kicsit meghökkent, és akkor elkezdtünk együtt gondolkozni, hogy ja, tényleg, hát Egyiptomban, a rabszolgaság alatt, Mózes idejében, hát a fáraó volt az ördög eszköze. Ezt a népet ki kell írtani, ez a nép nem szaporodhat, pusztuljon ez a nép. Vagy később, olvassuk el az Eszter könyvét a Bibliában, a zsidóknak pusztulnia kell, minden zsidót ki kell írtani. Hol volt még akkor kereszténység, amikor már ilyen törvényt hoztak, hogy minden zsidót ki kell írtani? Sikerült meggyőzni a beszélgető partneremet, hogy a zsidó üldözés, az antiszemitizmus nem a keresztényekkel kezdődött, és nem ők benne a hibásak. És akkor sikerült továbbvinni a beszélgetést, hogy miért is volt, miért is van. Hát az ördög el akarta pusztítani azt a népet, amely népből a megváltónak meg kellett születnie. Az ördögöt nem a zsidó nép érdekelte, vagy érdekli most, hanem a megváltónak kell pusztulnia. Az ő születését kell megakadályozni. Amikor a zsidó népet üldözték, akár Egyiptomban, akár a Perzsa Birodalomban, lásd Eszter könyve, akkor a megváltó megszületését akarta az ördög megakadályozni. Most meg úgy gondolom, hogy most meg azért támad az ördög a zsidó népre, mert haragszik erre a népre, hogy közülük született a megváltó. Jézusnak üldözésben volt része, mielőtt megszületett volna, mielőtt megfogant volna. Üldözésben volt része kisbabaként. Üldözésben volt része egész életében. Nem csak a zsidó honfitársak részéről, nyilván a rómaiak részéről is. És aztán ismerjük az egyház történetet, a gyönyörűséges pünkösd után már is kezdődik az üldözés. Már is ott az első vértanú. Péter levele olyan időben íródott, amikor keresztény üldözés volt. Tudjuk, az első 300 évben bőven volt. Akkor is rágalmak alapján gyalázták őket, ahogy ma is rágalmak alapján gyaláznak bennünket. Amit itt felsorol Péter apostol, hogy ne azért szenvedjetek, mert hogy gyilkosok, tolvajok, más dolgába avatkozók, de ilyeneket fogtak rájuk. Hogy kevés lett volna a kivégzéshez, vagy kevés lett volna a börtönhöz az, hogy ja, most te imádkozol egy idegen istenhez. De milyen kemény rágalmak voltak, hogy embert ölnek, mert embervért isznak, meg emberhúst esznek, mert félreértették az úrvacsora misztériumát, vagy bujálkodás, vagy iszonyatos rágalmakat terjesztettek a keresztényekről, a konfi előkészítősökkel ezt szoktuk is tanulni, ki is kérdezzük tőlük, hogy mivel rágalmazták az első századokban a keresztényeket, miért jutottak börtönbe, kivégzésre, és ma is rágalmak alapján gyaláznak. Nem azért gyaláznak az interneten, mert imádkozom, de olyan dolgokat fognak ránk, ami nyilvánvaló rágalom. Aztán telt múlt az idő, és az első 300 év után, hiába, hogy uralkodó vallás, államvallás lett a kereszténység, az üldözés nem szűnt meg. Utána az egyházon belül volt üldözés, és ez a mai napig tart. A holt hitű mindig üldözte az élő hitűt, az álszent, az igazi Krisztus követőt, a hatalomra törekvő egyháztag, a szolgálni akarót. A névleges keresztény mindig üldözte az elkötelezett hívőt. De térjünk vissza megint mi magunkhoz. Szenvedünk mi a Krisztusért? Elgondolkoztam azon, hogy bármennyire is fáj a lelkemnek a gyalázkodás, ez nem igazi szenvedés. Ezen úgy nem nehéz túllépni. Az ember imádkozik, és már is megtalálja a lelki békességét, megnyugvását. Elgondolkoztam azon, hogy nálunk inkább akkor szenved valaki, már a nálunkat úgy értem, hogy itt a fogyasztói társadalomban, inkább akkor szenved valaki, ha nem követi Krisztust. Kyle Idlemannek van egy könyve most, ő egy amerikai lelkész, az a címe, hogy Nem pusztán rajongó, hogyan válhatok Jézus teljesen elkötelezett követőjévé. Azt írja, van egy Scott nevű barátom, aki nagyjából 10 évvel idősebb nálam. Elmesélte, hogy középiskolás korában járt gyülekezetbe, és igazán érezte Isten elhívását, hogy vegyek komolyan a kapcsolatát vele, de azt mondta, megteszem, csak először hadd végezzem el a középiskolát, majd az egyetemen komolyan fogom venni. Scott elvégezte a középiskolát, és mikor az egyetemen volt, Isten újból elhívta, hogy legyen elkötelezett követő. Ő azonban megint azt válaszolta, teljes mértékben az leszek, csak engedd meg először, hogy elvégezzem az egyetemet. Miután megkapta a diplomáját, Isten azt kérdezte tőle, mi lenne, ha most? Scott így felelt, megteszem, de először hadd találjak munkát. Talált egy állást, és a munkája felemésztette. Istennek azonban megígérte, komolyan fogom venni a követésedet, de először megházasodok és lelassítok. Végül megházasodott, és lett néhány gyereke. Amikor a gyerekek kicsik voltak, ő és a felesége arról beszéltek, hogy újból járni kezdenek a gyülekezetbe, de úgy tűnt, soha nem alkalmas az idő. Scott több mint 25 éven keresztül azt mondta Jézusnak, hogy majd holnap. A jó hír az, hogy nemrég hallotta, hogy Jézus azt kérdezi, na és most? Ő pedig válaszolt. Most végre igent válaszolt, végül Krisztus teljesen elkötelezett követőjévé vált. Gyakran hallok az övéhez hasonló történeteket. Az emberek halogatják Jézus teljes szívvel történő követését. Évekig azt mondják Jézusnak, majd holnap. Noha örülök, hogy Scott számára végül eljött a holnap, ő azt mondhatná, hogy sokat veszített a holnap földjén. A felesége elhagyta őt, és elvitte a gyerekeket. Minden második hétvégén láthatja őket. Ez pedig elegendő időt hagy a számára, hogy eljárjon az anonim alkoholisták találkozóira. A holnap földjén találod a válást, a függőséget és a kezelhetetlen adósságot. A holnap földjén találod a hűtlen házastársakat és a tékozló gyermekeket. Azoknak a rajongóknak, akik mindig azt mondják Jézusnak, hogy holnap, felfedeztem, hogy a holnap legtöbbször csak akkor lesz ma, ha bekövetkezik egy tragédia, és az álmok összetörnek. A halogatás évei után végül kétségbe esetten fordulnak hozzá, készen arra, hogy egész életüket alárendeljék neki. Talán már összetört és 1000 darabban van, de végül átadják neki. Értjük, testvérek, Úgy gondolom, hogy itt mi nálunk inkább akkor szenved valaki, ha nem követi Krisztust. Mert akkor fut ki az élete holt vágányra. Akkor keveredik bele rossz dolgokba, akkor keveredik bele a függőségekbe, rossz kapcsolatokba, akkor siklik ki az élete. Viszont az ördög be akar és be tud csapni azzal, hogy ez fordítva van. Hogy akkor kerüld el a szenvedést, és akkor leszel boldog, hogyha nem követed Krisztus, vagy legalább nem teljes szívvel követed őt. Ha nem veszed annyira nagyon komolyan az Isten igét, csak úgy félig meddig, csak úgy langyos módon. Aki látta az Isten nem halott című filmet, amire az előbb hivatkoztam, ugye milyen sokan megpróbálták lebeszélni a srácot. Hát bolond vagy, ha kiállsz a hited mellett. Nem kell megtagadnod, csak egyszerűen ne beszélj róla. Tegyél úgy, mintha nem lennél hívő. Engedj, alkudj meg. És akkor nem fenyeget semmi veszély. Akkor nem fogják megakadályozni, hogy jogi diplomát kap. Akkor nem fognak gúnyolni. Egy lelkésznő ismerősöm mondta, mesélte, hogy hogyan akarták úgymond csőbe húzni. Csőbe húzni, hogy mondja ki ő, hogy lehet Jézust úgy is követni, hogy valaki nem vállalja a szenvedést, hogy valaki nem engedelmeskedik neki. Egy hölgy megkereste a rossz házassága miatt. Nem az ő gyülekezetébe tartozott, de azzal kezdte a hölgy, hogy a saját lelkésze, ugye férfi, nem érti őt meg, hogy nőként mennyire szenved ebben a borzalmas házasságban. De egy lelkésznőnek jól is esik, ugye, hogy hú, hát mégiscsak szükség van a női szolgálókra, mégiscsak van olyan helyzet, amikor a lelki gondozásban jelent az valamit, hogy én nő vagyok és nem férfi. De nagyon érdekes történet bontakozott ki, mert érdekes módon a férj is hívő volt, együtt jártak istentiszteletre, mert abban a gyülekezetben megoldották azt, hogy a istentisztelet közben volt a gyermekeknek foglalkozás, úgyhogy a házastársak együtt tudtak részt venni az istentiszteleten, nem volt ezzel gond. A bibliaórára felváltva jártak, éppen azért, hogy az egyikük otthon maradt a gyerekkel, de ez a felváltva járás ez végül is jó volt, egyik elmesélte a másiknak, hogy éppen mit hallott aznap. Na de hát akkor mi a baj? Hát mind a ketten keresztények vagytok, mind a ketten Jézus követitek, mind a ketten Isten igéjét akarjátok követni. Mi is a baj? Nem alkoholista, dolgozik, pénzt visz haza, jó apa, családfő, hát nem elég kedves, nem tölt velem elég időt, nem viszel sehová, nem megértő. Úgymond az érzelmi szükségleteimet nem elégíti ki. Jó, ez egy megkönnyebbülés a lelkésznek, hogy hát végül is olyan borzalmas nagy baj nincsen, ha a férj nem verekszik, és nem alkoholista, és pénzt keres, és eltartja a családját, meg kedves a gyerekekhez, stb., hát akkor ezt a házasságot rendbe lehet hozni. Ez csodálatos. Van remény. Házassággondozás. Gyertek el együtt is. Külön-külön is beszélgessünk, úgy is beszélgessünk, hogy mind a ketten ott vagytok. És akkor azt vesz észre a lelkésznő ezen a nőn, hogy hát nem, hát ő nem igazán erre vágyik, hát ő nem ezt szeretné, hogy most ugye, teltek a hetek, egyik beszélgetés a másik után, és nem ugyanaz volt a célja a lelkésznőnek és a lelki gondozottnak. Mert ugye a lelkésznő a házasságot akarta megmenteni. És magyarázta, hogy a házasság szent. Istennek az az akarata, hogy a házasság kiábrázolja Jézus Krisztus és az egyház szeretet kapcsolatát. És ezért is támadja az ördög a keresztény házasságokat. Nehogy már bármi is kiábrázolja azt, hogy Jézus mennyire szereti az egyházat, és hogy az egyház meg engedelmeskedjen neki. hozzáteszem itt zárójelben, hogy ha nincs rendben a házasság, akkor valami hibázik az Istennel való kapcsolattal is. Vagy az egyik fél, vagy a másik, vagy mind a kettő. Nincs jóba Istennel sem. Mert a házasság az két hívő keresztény házassága, Isten akaratából ki kell, hogy ábrázolja Jézus Krisztus és az egyház kapcsolatát. No, de a lényeg az, hogy a végén kiderült, hogy ez a nő csak azt akarta, hogy egy lelkész mondja ki, hogy válj el, nehogy már szenvedjél, nehogy már küzdjél. Hát Isten nem akarhatja, hogy te ne legyél boldog. Hát Isten nem akarhatja, hogy te szenvedjél, és te küzdjél a házasságodért, meg a gyerekeidért. Hát beleszeretett az egyik munkatársába, és szabadulni akart a férjétől, és az új kapcsolatot, az új szerelmet akarta. És meg volt róla győződve, hogy csak akkor lehet boldog, hogyha együtt lehet azzal az új férfival. De azt akarta, hogy egy lelkész mondja ki, hogy válj el és kös új házasságot, mert akkor nem kell a bűntudattól gyötörni, akkor még a bűntudat okozta szenvedéstől is megszabadulhat. Valamelyik ige hirdetésben szó volt ugye az istenfélelem hiányáról. Az istenfélelem teljes hiánya. Engem nem érdekel, hogy mit akar az Isten. Engem nem érdekel, hogy mit mond az Isten igéje. Legfeljebb annyi, hogy ha Isten számon kér, akkor rá tudom kenni a lelkészre. Ó, még a lelkésznő is azt mondta, hogy nyugodtan elválhatok, és nem kell szenvednem. Azért mondtam el ezt a történetet, mert nem egyedi eset. A 25 év alatt több ilyen esetünk is volt. Amikor valaki egy új kapcsolatért szakítani akarta a régit, és azt akarta, hogy mi lelkészek mondjuk ki, hogy ezt szabad megtennie. Ne szenvedjen, hogy ő nem lehet együtt az új szerelmével, de még a bűntudattól se szenvedjen. Mit mond Isten? Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jót cselekedve ajánlják lelküket a hűteremtőnek. Hálát adhatunk azért, amikor imádkozunk, hálát adhatunk azért, hogy itt most nálunk nincs az a fajta üldözés, hogy félteni kellene az életünket, vagy az egzisztenciánkat, vagy a otthonunkat, a meleg otthonunkat, vagy a kapcsolatainkat, vagy a szabadságunkat. Itt Magyarországon nem fenyeget olyan veszély, hogy kitagadnak a hitemért, vagy börtönbe kerülök a hitemért, vagy meghalok a hitemért, vagy elveszítem a munkámat a hitemért. De mégis van szenvedés a Krisztusért, hogyha eldöntöm hívő keresztényként, hogy én az Isten igéjét követem, akkor az mégis jelenti a szenvedés vállalását is. És nem csak egy házasság esetében, mint ahogy ezt a példát elmondtam, hogy igen, hogyha én Krisztust akarom, akkor felvállalom, hogy szenvedek. Esetleg egy érzés miatt, amit én szerelemnek gondolok, nemet mondok rá, mert én az Isten igéjét követem, mert én Krisztust választom, és én Krisztussal együtt szenvedek, hogy majd az ő dicsőségébe is részesüljek. De ugyanígy lehetséges esetleg munkahelyen valaki felvállalja, hogy nem, a főnök kedvéért se fogok csalni, meg a főnök kedvéért se fogok lopni, a főnök kedvéért se fogok részt venni adócsalásban, és akkor lehet, hogy mégis elveszítem a munkahelyemet itt Magyarországon is a hitem miatt, csak nem közvetlen módon, nem azért fog kirúgni a főnök, mert én azt mondom, hogy hiszek Jézusban, hanem azért fog kirúgni, mert nem támogatom az ő adócsalási politikáját, De azt mondom, hogy az én hitemmel nem lehet összeegyeztetni a tisztességtelenséget. És akkor mégis felvállalom a szenvedést a Krisztusért. Nem könnyű. Nem könnyű. És amikor valaki elmeséli a gyülekezetből, vagy kívülállók közül, hogy bizony ilyen helyzetben van, és megalkuszik, mert fél, én nem vetem meg soha. Soha nem vetem meg az ilyen embert, hanem együtt érzek vele. Mert tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog lehet, amikor munkanélküliség van. Valaki elveszít egy jó állást, mert tisztességes akar maradni a Jézusért, mert nem akar éhezni, meg nem akarja a gyerekeit olyan helyzetbe hozni, hogy nincs pénz a kirándulásra. Nem könnyű. És kérem is a testvéreket, hogy soha senkit ne vessünk meg azért, hogyha mégis megalkuszik. Mert ezek nehéz helyzetek. Ezek nehéz döntések. Viszont imádkozzunk egymásért is. Imádkozzunk egymásért, hogy sikerüljön megállni Jézus követésében. Imádkozzunk egymásért is, hogy ha szenvedést kell vállalni, akkor mégis vállaljuk, hogy mégis legyen erő. Valamelyik ige hirdetésben szerepelt az, hogy a távol-keleti bibliaiskolán, hogy kérdezik vizsgakérdésként, hogy mivel erősíted majd magad, hogyha mártíromság előtt állsz. Na hát mi nem mártíromság előtt állunk, de vannak olyan helyzetek, amikor szükségünk van erőre, szükségünk van erősítésre. Mivel erősíted majd magad, amikor megfenyegetnek, hogy elveszíted a munkádat, hogyha tisztességes maradsz? Mivel erősíted majd magad, amikor kiderül, hogy szenvedés a házasságod, de nem akarsz kiszállni, mert Krisztusért vállalni akarod a szenvedést? Mivel erősíted magad egy rossz helyzetben? Úrvacsora ma is lesz. Erősíthetjük magunkat az Úr szent vacsorájával is. Hiszen az úrvacsora az azt jelenti, hogy egyesülünk az Úr Jézus Krisztussal. Belép az életünkbe, a szívünkbe. Egyé válik velünk. És hogyha ő velünk, akkor kicsoda ellenünk? Tulajdonképpen semmi más és senki más nem tud megerősíteni, hogy elviseljük a szenvedést. Csak az Úr Jézus Krisztus. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te szenvedtél értünk kezdettől fogva. Nem csak a kereszten, hanem kicsi gyerekkorodtól kezdve. Te a hatalmas Isten vállaltál minden emberi szenvedést. Értünk. Uram, lehet, hogy mi ezt nem becsüljük meg igazán. Úgy éljük a mindennapjainkat, hogy olyan közönösek vagyunk ezzel kapcsolatban, mintha ez semmi se lenne. Kérlek, Uram, hogy amikor szenvedést kell vállalni valami miatt, akkor juttasd eszünkbe, hogy te szenvedtél értünk. Úr Jézus Krisztus, erősíts meg bennünket, hogy merjük vállalni a szenvedést, érted? Bármi legyen is az. Ha te nem erősítesz meg, a saját erőnk semmire sem elég. Ezért előtted borulunk le, és hozzád könyörgünk. Tarts meg bennünket, hiszen te vagy a megtartó. Te vagy a megtartó Isten. Amen.